Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Most pénteken lesz a Kutatók Éjszakája programsorozat, és a program keretében rendezik meg az ELTE etológiai tanszékének hagyományos kutya etológiai konferenciáját. Itt van velünk Kubi Jenikő, az ELTE etológiai tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA doktora, biológus, etológus, kezdi csókolom.
Jó napot kívánok!
Az ön előadásának a címe, amely a második turnusban lesz délután 4-kor, a kutya, mint szociális támasz és szőrös gyerek a modern világban. Ez a cím engem emlékeztet Csányi Vilmos híres könyvére, a kutyák szőrös gyerekeire, gondolom nem véletlenül.
Nem véletlen, igen, ez egy nagyon találó cím. A professzor úr azért terjesztette, mert hogy több kísérletben, több tesztben, vizsgálatban a kutyák kisgyerekekhez, 2-3 éves gyerekekhez hasonló elmebéli képességeket mutattak, és azóta igazából egy új jelentéstartalommal is feltöltődött ez a fogalom, mert hogy nagyon sokan bevallottan is a kutyát a gyereküknek tekintik, őket saját magukat anyának, apának hívják, tehát nagyon megváltozott a kutyákkal kapcsolatban a hozzáállás, megváltozott a kutyák érzelmi jelentősége az emberek életében. Úgyhogy erről szeretnék majd beszélni, mi lehet ennek az oka.
De lehet azt tudni, hogy nagyjából hány kutya él ma Magyarországon?
Becsülni lehet, és hát ugye 2-3 millió között tartják a számukat. A kutyák száma valószínűleg nem nagyon nőtt meg, az változott meg, hogy mi a szerepük ma az emberek életében.
Azért vetettem fel ezt, hogy mennyi kutya lehet, hogy a kutya szám is oka lehet annak, hogy a kutyákkal való viszonyunk megváltozott, nem?
Úgy tudom, hogy nem. Tehát a magyarok mindig egy nagyon erősen kutyatartó nemzet volt. A posztkommunista országokhoz hasonlóan. Itt főleg az volt a kutyáknak a szerepe évtizedeken keresztül, hogy védjék a házat, a kis vagyont, és kint az udvarban tartották a kutyákat, de sokat. Tehát nálunk sokkal több kutya van, mint tőlünk nyugatra, illetve az észak-európai országokban. Úgyhogy ennek erős hagyománya van, hogy sok a kutya, de az, ahogy főleg a városi ember tartja őket, ahogy bekerültek a családba, ahogy családtagnak tartják őket egyre többen, ez viszonylag új keletű jelenség.
A tanulmányt vettem alapul a kérdésekhez természetesen, és abból teszem fel a következő kérdést is. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológusai kimutatták, hogy a tehetséges szótanuló kutyák, az úgynevezett gifted word learners, nem csak megjegyzik a játékok neveit, hanem képesek új, teljesen más kinézetű tárgyakra is kiterjeszteni a szavak jelentését, ha azok ugyanarra a funkcióra használhatók. Ez a készség eddig kizárólag kisgyermekeknél és hosszú éveken át tanított egy-egy papagáj vagy bonobó esetében volt ismert. A felfedezés a Current Biology folyóiratban jelent meg. Megkérhetem arra, hogy magyarázza el, mit jelent az, hogy a szótanuló kutyák képesek teljesen más tárgyakra is kiterjeszteni a szavak jelentését?
Igen, tényleg egy nagyon csodálatos dolog, hogy megjelent ez a tanulmány, a nevezett újság az egyik legerősebb folyóirat a szakterületünkön, úgyhogy ez egy nagy büszkeség és öröm. Nem voltam a szerzők között, ez két olasz munkatárs és Miklósi Ádám munkája. A szótanuló kutya az azt jelenti, hogy ezek a kutyák képesek több száz tárgynak a nevét is megtanulni, és ezeket kérésre behozni, és ez egy különleges képesség. Igazából az átlagos családi kutya egyáltalán nem ismeri a tárgyak neveit, hogyha azt mondjuk, hogy hozz ide a labdát, akkor ő egy olyan tárgyat fog keresni, ami ami jól kergethető, és beosztott, tehát igazából egy igét társított a labda szóhoz, és nem pedig egy konkrét labdát. Viszont ezek a kutyák egy óriási játszó játékkészlettel rendelkeznek, és mindegyik játékhoz egy külön szót társítottak, és ez általában spontán jelenik meg játék során, derül ki, hogy a kutya képes erre a dologra. Biztos, hogy egy komoly genetikai háttere van, de ezt még nem sikerült földeríteni. Viszont jellemzően border collie-król van szó. A most megjelent tanulmány például 7 kutyán készült, és abból is 6 border collie volt. Tehát ez is arra utal, hogy valószínűleg ez a különleges tehetség, hogy a kutyák képesek a tárgyakat, szavakat társítani, ennek egy erős genetikai alapja van.
Hány szó, azt akartam itt közbevetőleg megkérdezni, hogy hány szó megtanulása esetén mondjuk azt egy kutyára, hogy szótanuló?
2. 2-nél már ezt lehet mondani. A kollégák mielőtt megtalálták ezeket a kutyákat, nagyon motivált gazdákkal 5 hónapon keresztül próbálták, 3-5 hónapon keresztül próbálták 2 tárgynak a nevét megtanítani, és nem sikerült. Tehát egy átlagos családi kutya még 2 tárgy nevét sem tudja megtanulni, és ahhoz, hogy el tudjanak kezdeni dolgozni szótanuló kutyákkal a kollégáim, ahhoz világszerte a sajtó segítségével kellett keresniük ilyen kutyákat, és ezzel a módszerrel találtak a világon több mint 30 ilyen kutyát. Elképesztően ritkák. Van a világon majdnem 1 milliárd kutya, és abból sikerült néhány 10-et azonosítani, amelyik képes erre a dologra.
Mennyi idő alatt derül ki egy kutyáról, hogy szótanuló-e vagy sem?
Igazából elég hamar, tehát nagyon játékosak ezek a kutyák, és nagyon szeretnek apportírozni, és maga a szótanulás is ahhoz hasonlóan zajlik, mint ahogy a gyerekek megtanulják a szavakat. Tehát játék közben azt mondja neki a gazdája, hogy hozd ide a plüss elefántot, és eldobja azt az játékot, és hozza be a kutya. És akkor van neki sok játéka, van madzagos labdája, van csipogós vakondja, akármi, és ezeket ugye a gazda spontán, nem is felkészült, váratlanul éri, nem tudatosan választ egy olyan kölyökutyát, amelyik majd szótanuló lesz, hanem ahogy az ember használja a szavakat, elnevezi ezeket a játékokat, és behozatja, és akkor egyszer csak észreveszi, hogy jé, a kutya pontosan azt a játékot hozza oda a kupacból, amelyiket megneveztem. Úgyhogy ez véletlen, hogy kihez kerül ilyen kutya, de ahhoz, hogy elő lehessen csalogatni ez a képességet, biztos, hogy nagyon sokat kell vele játszani az első hónapokban.
Milyen, mondta az előbb a border collie, de azért megkérdezem, hogy milyen kutyafajokra a legjellemzőbb, hogy szótanulók a border collie kívül ezek szerint?
A második a fajta, amit találtak a kollégium, az egy Yorkshire Terrier volt, és a mostani vizsgálatban pedig egy ausztrál juhászkutya vett még részt a border collie-kon kívül.
Idéznék most a tanulmányból. Eredményeink azt mutatják, hogy ezek a kutyák nem egyszerűen megtanulják a tárgyak neveit, írta Fugádza, a tanulmány vezető szerzője, olyan szinten értik a szavak mögötti jelentést, hogy képesek az teljesen új, nagyon eltérő kinézetű játékokra is alkalmazni, felismerve, mire valók ezek a tárgyak. Tud ön erre példát is mondani?
Igen, ugye van sok játéka ezeknek a kutyáknak, és ezeket lehet behozni, illetve lehet húzogatósat játszani velük. Ebben a tanulmányban ezt a 2 funkciót társították bizonyos játékokhoz, tehát vagy eldobták őket és hozni kellett, és akkor hoz volt az utasítás, vagy pedig húzogatósat játszottak vele, tehát a tárgynak az egyik végét a kutya húzza, a másikat az ember, és akkor így játszanak egymással. És miután megtanulta a kutya, egy csomó játékot vagy húz, a húz szóval, vagy a hoz szóval asszociált, azután a kísérletvezetők újabb játékokat adtak oda, ezekkel is játszott a kutya, vagyis a kutya és a gazda, vagy húzósat, vagy hozósat, és utána került sor a magára a vizsgálatra, amikor oda kellett hozni egy nagy kupac játék közül a kutyának, vagy a húz vezényszóra egy tárgyat, vagy pedig a hoz vezényszóra. És ezek nem olyan tárgyak voltak, hogy azt gondolnánk, hogy a húz az mindig egy hosszúkás tárgy, a hoz meg mindig egy labdaszerű tárgy, mert direkt vigyáztak rá kutatók, hogy változatos formájúak legyenek. És a kutya mégis az alapján, hogy milyen módon, milyen funkciót asszociált társított ehhez a tárgyhoz, képes volt behozni a megfelelő tárgyat, magyarul képes volt funkcionális kategóriákat alkotni a spontán játék során ezekből a tárgyakból.
A cikkben ezt úgy írják le, azért olvasom el, mert egyébként is elég bonyolult ez az egész kutatás, illetve ez az egész, amit írnak, de nem biztos, hogy rossz, hogyha egy más formában elmondom. Szinte ugyanazt, amit az előbb eltetszett mondani. A tanulási szakaszban a kutyák két új szót tanultak, például húz és a hoz, amelyek nem egy-egy tárgyat, hanem több, különében teljesen eltérő, de azonos módon használt játékot jelöltek. Ezt követték a tesztek, amelynek során a kutyák bebizonyították, hogy megtanulták az új szavakat, és helyesen választották ki a megfelelő játékot, ha a gazda a húzt vagy a hozt kérte. Idézet, ezek az eredmények azt mutatják, hogy a szavakhoz kapcsolódó kategorizációra nem csak az ember képes, hanem megjelenhet nem emberi, nem nyelvhasználó fajoknál is természetes módon, mondta dr. Miklósi Ádám, a tanulmány társszerzője, és ugye ő volt az etológiai tanszék vezetője ön előtt.
Igen.
Ez izgalmas, új irányokat nyit annak megértésében, hogyan fejlődhettek ki a nyelvhez kapcsolódó készségek, és hogyan működhetnek fajunkon túl. Eddig az idézet. Következik-e ebből, hogy a kutyák is képesek lehetnek valamikor egy saját nyelv létrehozására?
Ebből nem következik, de ma már azt hiszem, hogy minden elképzelhető, és ugye a tanszékünk korábbi vezetője, Csányi Vilmos professzor, ő külön könyvet is írt arról, hogy a tudomány hogyan hozhat létre beszélő kutyát. Úgyhogy miért ne zárjon ki semmit. Genetikai manipulációkkal, célzott tenyésztéssel abszolút el lehet menni abba az irányba, hogy a nyelvi készségek még jobban fejlődjenek a kutyánál.
Igen, de van egy probléma, hogy ők nem tudnak beszélni. Tehát azokat a szavakat, amiket mi természetesen ki tudunk ejteni, azt egy kutya nem tudja az ő szájformája alakja miatt.
Bizonyos szavakat azért ez a berendezkedés is lehetővé tesz, és az egyik kutatócsoport a tanszéken, Faragó Tamás pont vokális tanulással foglalkozik, tehát éppen azzal, hogy hogyan képesek különböző hangalapokat utánozni, megtanulni a kutyák, úgyhogy még ez sem kizárható, de nyilvánvalóan most ettől nagyon távol vagyunk, de maradva a mostani kutatásnál és ezeknél a szótanuló kutyáknál, egészen biztos, hogy van egy genetikai hajlam, úgyhogy például az nagyon egyszerű lenne, hogyha ezeket a kutyákat párosítani lehetne, biztos, hogy látnánk azt, hogy a következő generációban még több a szótanulásra képes kutya, tehát e felé például nagyon könnyen el lehetne indulni, hogy létrehozzunk egy olyan fajtát, egy olyan genetikai vonalat, ahol ez a szótanulási képesség feldúsul.
De az előbb mondta, hogy itt Yorkshire is részt vett ebben a kutatásban, meg ausztrál juhász.
Igen.
Hát hogy néz ki egy Yorkshire-nak és egy ausztrál juhásznak keveréke?
Igen, lehet, hogy ez az egyik akadály, hogy nem akarnának az emberek ilyen kutyákat. A másik az, hogy nem hiszi el, de olyan tudatosak már ezek a kutyatartók, hogy kölyök korban, mielőtt még kiderülne bármilyen különleges képessége a kutyáiknak, ivartalanítják őket. Úgyhogy hiába volt a munkatársaimnak, és van is ez a szándéka, hogy hát ha össze lehetne hozni néhány almot, legyen akkor border collie, egyelőre nem jött össze, mert szinte mindegyik ivartalanítva van.
Tehát a kutatásban résztvevő kutyák, a border collie is, meg a többiek is, azok ivartalanok voltak.
Igen, nagyon felelősségteljes gazdákhoz kerülnek, és ugye ez a manapság az első, egyik első lépés, hogy ha nem tenyésztésre szánnak egy kutyát, akkor ivartalanítják.
De egyébként mi a véleménye erről?
Hogy nekem mi a vélemény?
Arról, hogy itt én megyek a ligetbe a kutyámmal minden reggel másfél-két órát, ismeri az összes kutyát, meg már én is ismerem, meg hát régről is, mert volt nekem előtte is egy Weimarim, és hát engem az nagyon nem, nekem nagyon nem tetszik, hogy minden kutya lényegében ivartalanítva van.
Nagyon sok felől meg lehet közelíteni ezt a kérdést. Az egyik az az, hogy az északi országban ez tiltott. Tehát olyan nincsen, hogy a gazda ivartalanítani szeretné a kutyáját, mert ezt állat jóléttel ellentétes intézkedésnek, egy szükségtelen műtétnek tartják.
Megyek az északi országokba.
És ennek ugye ott könnyen beszélnek, mert hogy sokkal kevesebb kutyatartó van, és sokkal felelősebben tartják a kutyát. Tehát hiába ivaros a kutyájuk, az nem fog nem várt almokat létrehozni. Ami miatt nálunk elterjedt ez a szokás, hogy ivartalanítják a kutyákat, az az, hogy ne szaporodjanak meg, hiszen túl sok kutya van, túl sok a gazdátlan kutya, és hát meglehetősen gyakori, hogy felelőtlen kezekbe kerül az állat, és a saját kezébe, mancsába veszi a szaporodást, és nem várta almok születnek. Na most, ahol pont ön forog a Városligetben, ez azért elég valószínűtlen. Tehát ott azért meg lehet akadályozni, hogy nem várt almok
lesenek,
akkor is, hogyha a kutya nincs ivartalanítva.
Hát tüzelőszukát nem szabad kivinni a Városligetbe, ez szerintem alapvető szabály lenne, de erről sincs, ahogy én beszélgettem itt több kutyatulajdonossal, fogalmuk sincs erről a kutyatulajdonosoknak, hogy ez tényleg egy veszélyes helyzet lehet, hogyha tüzelőszukával sétálgatnak a Városligetben.
Hát ez csak akkor lehet veszélyes, hogyha a kangazdák nem tudják.
Hát ott sokan szabadon engedik a kutyájukat. Nem tudják, ez általában így van. De most akkor elmenve...
Nem tudják, hogy tüzel a kutyájuk.
Tessék?
Nem tudják, hogy tüzel a kutyájuk.
Azt tudják, de a kanok azok szabadon rohangálhatnak, és hogyha megéreznek egy tüzelő szukát, akkor ott nincs olyan parancsszó, amire visszafordulnának.
Hát van, tehát hogyha egy kutya jól nevelt, akkor a tüzelőszukáról is visszahívható, úgyhogy itt van akkor feladat, míg a ligetben ezek szerint.
Van. De visszatérve a pénteki előadására, milyen módokon tud egy szőrös gyerek szociális támasz lenni, és most nem a vakvezető kutyákra gondolok?
Ehhez van egy nagyon jó kis teóriám, megpróbálom röviden összefoglalni, hogy ne húzzam vele az időt, de egészen vissza kell mennünk az emberi őstörténetbe. A 300 ezer éves a fajunk, a kutyát 25 ezer éve háziasítottuk, 12 ezer éve volt a mezőgazdasági forradalom, amikor az emberek letelepedtek. Magyarul a kutya akkor lett háziasítva, amikor még halászóvadászó gyűjtögető életmódot folytattak az őseink, és ős közösségekben éltek. És utána attól kezdve, hogy letelepettünk, illetve a 18. századi ipari forradalomtól kezdve, ezek az ősi közösségek, amik maximális támogatást nyújtottak, és gondozási lehetőséget is teremtettek, például a közösségek együtt nevelték fel a gyerekeket, ugye, ahogy a mondás tartja, egy gyerek felneveléséhez egy falu kell. Tehát ezek a közösségek, ezek szépen-szépen lassan, nem szépen, hanem inkább tragikusan szétaprózódtak. És nagyon sokan most már egyedül élnek egy lakásban, hiszen azzal együtt, hogy elképesztően felszaporodott az emberiség száma, 3 millió ember élt, amikor a kutyát háziasítottuk, most meg 8200 millió él. Az emberek városokba költöztek, és apró lakásokban sokszor egyedül élnek. Ugyanakkor még mindig ugyanazokkal a hajlamokkal születünk, mint az őskori emberek, és ugyanúgy vágyunk arra a közösségre hajlamaink folytán, mert hogy a biológiailag, genetikailag ehhez adaptálódtunk, és arra is vágyunk, hogy másokról gondoskodhassunk, kisgyerekekről főleg, hiszen a falu együtt neveli fel a kisgyerekeket. És ez mind hiányzik. Magyar adataink alapján az emberek 90%-ának semmilyen kapcsolata nincsen kisgyerekekkel, ősi embereknél mindenkinek volt. együtt nevelték a gyerekeket. Úgyhogy a kutya ebben segíthet, hogy egyrészt pótolja azt a támaszt, feltétel nélküli szeretetet, elfogadást, amit kapnánk, ha közösségekben élnénk. Másrészt kinek mire van hiánya, szüksége, lehet, beléphet egy picit ebbe a gyerek szerepbe is, akit gondozni kell, akinek a létfenntartásához ránk van szükség, akit életben tarthatunk, akit simogathatunk, körbevehetünk.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Kubinyi Enikő, az ELTE etológiai tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora, biológus, etológus volt a vendégem az Utópiában. Kedi csókolom, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Utópia.
A kannabisz rendszeres fogyasztását kísérő tolerancia jelenségének molekuláris szintű megértését is segíti a Hunren kísérleti orvostudományi kutatóintézet új tanulmánya. A Katona István és munkatársai által kidolgozott módszer lehetővé teszi az élettani folyamatok hátterében álló molekuláris szerveződés vizsgálatát az idegsejteket összekapcsoló szinapszisokban. A Barti Benjamin doktorandusz első szerzőségével készült tanulmány az egyik legragosabb tudományos folyóirata Science Advances májusi számának címlapjára került. Üdvözlöm az Utópiában Katona Istvánt, a Hunren molekuláris neurobiológiai kutatócsoport csoportvezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, és üdvözlöm a Klubrádió kedves hallgatóit.
Először csak azt kérdezem, hogy miért? Tehát miért a kannabisz hatását tanulmányozzák?
Véletlenül a tudományban az a legfantasztikusabb dolog, hogy nem tudjuk előre megjósolni, hogy milyen kutatási területek vezetnek a legizgalmasabb, legfontosabb felfedezésekhez. Ugye, aki ismeri és szereti az Eszterházy Péternek a Harmónia Celestis című könyvét, az azzal a mondattal kezdődik, hogy kutya nehéz úgy hazudni, ha az ember nem ismeri az igazságot. Ugye a tudományos munkában is vannak hipotéziseink, megpróbáljuk kitalálni, hogy hogy működik a természet, és elindulunk egy kísérleti úton, és mindig a legizgalmasabb témák akkor alakulnak ki, amikor valami váratlant találunk. Ez a kutatási program, aminek végül a kannabisz hatásmechanizmus megértéséhez is közeledt, ez 25 évvel ezelőtt teljesen véletlenül indult el. Akkoriban Freund Tamás, aki jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, volt a PhD témavezetőm, és az ő kutatócsoportja a világon az egyik legjobb kutatócsoportnak számított a gátló sejtek kutatásában, tehát az idegrendszerünkben található olyan idegsejtek, amelyek tompítják más idegsejtek működését, féken tartják őket. És a Tamás az egyik különleges gátlósejt típust szerette volna vizsgálni, és egy amerikai konferencián egy poszteren észrevette, hogy van egy fehérje, ami érdekes módon a képek alapján első ránézésre olyan, mintha pont ezt az idegsejt típust jelölné meg. És mivel erről az idegsejt típusról szinte semmit nem lehetett tudni, ezért elkezdett beszélgetni Ken McKee nevű amerikai professzorral, aki a posztert bemutatta, és kiderült, hogy ez a fehérje, ez a CB1 kannabinoid receptor fehérje, amit előtte nem sokkal fedeztek fel, és kiderült, hogy a kannabisz aktív hatóanyagának, a THC molekulának ez a fogadó fehérjéje, vagy ahogy mi szoktuk mondani, ez a receptor fehérjéje. Tehát igazából 25 évvel ezelőtt mi elsősorban azt szeretnénk volna megérteni, hogy ennek az idegsejtípusnak mi lehet a szerepe, és hogyan lehet befolyásolni a működését. Miközben elkezdtünk dolgozni ezen a témán, mint PhD hallgató, azt a váratlan megfigyelést tettük, hogy ez a receptor fehérje, ez a szinapszisok környékén található. Most a szinapszisok azért nagyon fontosak, mert ezek a képződmények, amiken keresztül beszélgetnek az idegsejtek az agyunkban. Körülbelül 86 milliárd idegsejtünk van, ezek kódolják körülöttünk lévő világot, ezek segítségével érzékelünk dolgokat, ezek segítségével tudunk mozogni, ezek segítségével tudunk gondolkodni, ezek segítségével vagyunk szerelmesek. Az idegsejtek működésének az összehangolását, a sejtek közötti kommunikációt ezek a szinapszisok végzik. Ezek a szinapszisok, ezek iki-piki szinapszisok, körülbelül 10 nanométeresek, amit úgy kell elképzelni, hogyha fognánk egy milliméteres vonalzót, a milliméteres robátkán belül még 100 000 apró pici robátkát húznánk, és akkor olyan megkapnánk a szinapszis méretét. Vagy másképpen, ha fogunk egy hajszálat, a hajszálat hosszában 100 000 felé szétvágjuk, lesz 100 000 nagyon vékony hajszálunk, és körülbelül ilyen vékony egy szinapszis. És a 90-es évek végén azt a váratlan felfedezést tettük, hogy a receptorfehérje, amit a cannabis aktív hatóanyaga bekapcsol, az ezekben a szinapszisokban található, és az idegsejtek közötti kommunikációt, az idegsejtek közötti beszélgetést képes szabályozni, finomhangolni.
Azt kérdezném ezzel kapcsolatban, de már az előbb is szerettem volna, mert hogy amiről ön beszélt, az szerepel ebben a tájékoztatóban, amit elküldtek nekem, a következőképpen, hogy Katona István és Perlák Beáta fiatal kutatóként a Freund Tamás és Vizihez Szilveszter által vezetett kutatócsoportokban elsőként bizonyította kísérleti úton, hogy a kannabisz hatóanyagának receptora az idegvéződéseken található, és gátolja az ingerület átvívő anyagok felszabadulását. Ez mit jelent leegyszerűsítve, mert erről beszélt, hogy itt tetten érték már, mint a kannabisznak a hatóanyagát, de hogy ez hogy került be a szervezetbe, illetve mit csinál ez, és hogy mit jelent ez leegyszerűsítve?
Ez egy csodálatos kérdés, egy biológusnak nagyon-nagyon izgalmas, hogy miért van egy ilyen receptorfehérjénk, miért van szüksége az idegrendszerünknek, illetve más.
Még ehhez hozzátennék egy mondatot a tanulmányból, elnézést. Érdekes módon idegsejtjeink termelnek olyan jelmolekulákat, belső kannabinoidokat, más néven endokannabinoidokat, amelyek ugyanehhez a receptorhoz kapcsolódnak, és akkor még azt a kérdést megfejelném azzal, hogy mik azok a belső kannabinoidok, illetve endokannabinoidok.
Ó, ez szuper, ez egy olyan fantasztikus nyelvtörő, mint a jamaikai.
Igen.
Akik ráadásul tele vannak endokannabinoidokkal, úgyhogy ezt köszönöm szépen, hogy erről többet mesélhetek. Szóval kiderült, hogy ez a kannabinoid receptor fehérje, az egy nagyon ősi fehérje, már a csalánozókban is, tehát például a medúzánkban is megtalálható. Na most nyilván a medúza az nem fog kannabiszt legelni, tehát ebből született az a felismerés, hogy akkor ennek a receptornak valamilyen más eredeti élettani feladata lehet, és kellenek legyenek olyan molekulák, olyan jelmolekulák, amelyeket az idegsejtjeink termelnek, és a szinapszisok szabályozására szolgálnak a kannabinoid receptor aktiválásán keresztül. És Rafael Meshulam izraeli kutatónak a csoportja felfedezett 2 molekulát, amelyről kiderült, hogy szorosan képesek hozzá kötődni ehhez a receptor fehérjéhez, és valóban az idegsejtjén termelik őket. Az egyik molekulát azt anandaminnak nevezték el. Az ananda az szanszkrit szóval belső boldogságot jelent, és ez egy zseniális elnevezés volt, mert például depresszió során ennek a belső molekulánknak, belső boldogság molekulánknak, az anandaminnak a szintje az jelentősen leesik. A másik molekulának a kémiai neve... Az
elnézést, ezt lehet aktivizálni a kannabinoiddal?
Tessék?
Mármint, hogy azt lehet aktivizálni kannabinoiddal?
Tehát ez egy olyan molekula, amit az idegsejtjénk a saját céljukra termelnek, és az egyik idegsejttől átúszik a másik idegsejthez, sejtek közötti térben, hozzá kötődik a kannabinoid receptorhoz, és ezen keresztül szabályozza a szinapszisnak az erősségét.
Aha.
És van egy másik molekula, amelyik egyébként a szinapszisokban még fontosabb, ezt úgy hívják, hogy 2-arahidonil glicerol, de természetesen van egy beceneve a 2AG molekula, amit a kollégáim is előszeretettel használnak, és ez a két molekula, ezek az evolúció során egy nagyon ősi szerepet töltenek be, szinapsziseinknak az erősségét finom hangolják. Tehát a 86 milliárd idegsejtünk, az körülbelül 100 trillió szinapszison keresztül beszélget egymással. Az, hogy mi ennyire sok mindent tudunk csinálni, hogy tulajdonképpen ezek a fantasztikus számítógépek az idegrendszerünkben ennyiféle feladatot ki tudnak számolni, és tudnak minket működtetni.
Számítógépek?
Próbáljuk logikailag hasonlóképpen elképzelni, nyilván annál sokkal összetettebbek, meg bonyolultabbak.
Csak azért kérdezem, mert hogy az agyat hasonlították, meg a neurológusok próbálják hasonlítani az agyat a számítógépekhez, és eddig ez nem stimmelt, mert egészen másmilyen működésű.
Valahol mindegyik egyfajta számolási feladatot is elfoghatjuk.
De nem úgy, ahogy mi gondoljuk.
Így van. És akkor van 100 trillió szinapszisunk. Ugye? Már ezt önmagában nagyon nehéz elképzelni, hogy ezek így dolgoznak az idegrendszerünkben, hogy a kedves hallgatók hallgatnak minket, hát biztos vagyok benne, hogy több millió szinapszisuk éppen aktív. Na már most, ezeknek a szinapszisoknak az erőssége, ez térben, meg időben folyamatosan változik, annak megfelelően, hogy milyen kódolási feladatokat kell végrehajtaniuk. Úgy kell kicsit elképzelni, mint egy hangerő szabályozót, ugye amikor hallgatnak a kedves hallgatók, és nagyon unalmas vagyok, akkor le tudnak tekerni nullára. De hogyha nagyon érdekes vagyok, és épp mondjuk nagyon zajos a környék, akkor föl tudják tekerni a hangerőt, hogy jobban hallják, amit mondok. És ugyanezt csinálják a szinapszisok is, az erősségüket folyamatosan változtatják, ez tehát szabályozza azt, hogy a két adott idegsejt az milyen hatékonysággal tud egymással beszélgetni. Na most ebben a 100 trillió szinapszisban a szinapszisoknak az erőssége, tehát a beszélgetésnek a hatékonysága, az nagyon precízen hangolva van. És ezt úgy kell elképzelni, hogy térben, ugye ez a nagyon pici hajszálat 100 000 fele szétvágjuk, nanométeres tartományban van finom hangolva, időben pedig 1000 másodperc pontossággal történik a szinaptikus jelátvitel, vagyis az idegsejtek közötti beszélgetés. Tehát egy elképesztő összetett rendszerről van szó, amiben nyilván sok száz molekula, sok ezer fehérje vesz részt, hogy tökéletesen működhessen. Viszont a legnagyobb csodálatunkra, a legnagyobb meglepetésünkre kiderült, hogy a kannabinoid receptor és az idegsejtjeink által termelt belső kannabinoid molekulák, az endokannabinoid molekulák, azok a szinapszisok nagy részében fontos szerepet játszanak ebben a finom hangolásban. Az is nagyon meglepő, hogy ez a receptor a 7. legnagyobb mennyiségben termelődő receptor fehérje az idegsejtjeinken, és evolúciósan egy nagyon ősi fehérjéről van szó. Tehát valószínűleg ez a feladat, amit ellát, ez nagyon pontosan az idegrendszer tökéletes működéséhez.
Mi a különbség az endokannabinoidok és a növények által termelt THC hatása között?
Szerintem hívhatjuk nyugodtan belső kannabinoidoknak. Talán az úgy még magyarul szerencsésebb is lesz, hogyha így fog elterjedni. Bár, ha meggondoljuk, tulajdonképpen a belső opioid molekuláink, az endorfin, ezt mondjuk végül is az endoszóval lehet használni, tehát maradhatunk az endorfin.
Ez opioid molekula?
A belső kannabinoid, ez, hogyha elterjed, ez szerintem az egy nagyon szép szó. És az a különbség, hogy ebben a 100 trillió szinapszisban a belső kannabinoidok akkor működnek, és ott működnek, ahol éppen az agyunknak szüksége van rá. Amikor valaki THC-t, azaz a kannabisz aktív hatóanyagát ültetve a...
Tehát mondhatjuk azt, hogy marihuánás cigarettát szív mondjuk.
Így van, például marihuánás cigarettát szív, vagy bármilyen más formában fogyasztja. Ebben az esetben elárasztja kívülről az egész idegrendszerét, Tehát nem fogja tudni pontosan szabályozni azt, hogy csak azok a szinapszisok legyenek befolyásolva, amelyekre az idegrendszernek éppen szüksége van. Vannak más különbségek is, kémiailag.
Várjunk csak elnézést, ezt hívják tudatmódosításnak? Mert hogy azért van betiltva Magyarországon is, meg még egy sor országban a marihuána, mert hogy tudatmódosító szernek nevezik, amely nekem azt jelenti, hogy az ember nincs tisztában azzal, hogy mit tesz.
Ez egy gyönyörű szép magyar kifejezés, de valami szerintem még sosem gondolkodtam rajta, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy tudatmódosítás. Ugye önmagában ez egy nagyon érdekes kérdés, és a neurobiológus meg a filozófus lehet, hogy másképp fogja megközelíteni mi az, hogy tudat. De neurobiológusként én akkor ezt úgy mondanám precízen, hogy valóban idegrendszer működésének módosításáról van szó, hiszen egy olyan kémiai anyagot juttatunk a szervezetünkbe, ami megváltoztatja az idegsejtek közötti beszélgetést.
Hogyan viselkednek az egerek, ha kanabiszt kapnak, tehát marihuánát kapnak?
Attól függ, hogy milyen dózisban. Ez talán az egyik legizgalmasabb iránya a kutatásra.
Hát amennyit az ember szokott elszívni, amikor elszív egy ilyen füves cigarettát, nem tudom, hogy ez mekkora dózis. Fogalmam sincs.
Igen. Az egereknek, meg általában az összes emlősnek nagyon hasonló viselkedési hatásai vannak. Van a kanabisznak, kanabisz kezelésnek, mint amit az emberek fogyasztanak kanabiszt. Tehát ugyanaz a feldobódott állapot először, utána ugyanaz a lenyugodott, utazó, leszedált állapot, ugyanezek a kétfázisos hatások, ezek jelentkeznek, a fokozott táplálékbevitel, a fájdalom csillapító hatás.
Mi az a kannabinoid tónus?
Kannabinoid tónus?
Igen.
Igen. Na hát ez pedig egy újabb, izgalmas, váratlan iránya volt annak a kutatási programunknak, amire bevallom őszintén abszolút nem számítottunk. Azt találta Barti Benyelmi kollégám, hogy vannak olyan kanabinoid receptor fehérjék, amelyek a belső jelmolekulák, a belső kannabinoidok hiányában is aktívan működnek. Tehát van néhány kanabinoid receptor fehérje, amelyek szakadatlanul be vannak kapcsolva, folyamatosan be vannak kapcsolva. Azt találta Benjamin, hogy ezek a receptorfehérjék pontosan ott találhatóak, ahol az ingerület átvívő anyagok, például a gátló ingerület átvívő anyag a GABA, felszabadul a szinaptikus részben. Ez egy teljesen váratlan új irány volt, és legnagyobb meglepetésünkre, amikor THC-vel kezeltük az egereket, ezek a receptorok tűntek el legnagyobb mennyiségbe, és ez a kannabinoid tónus, ez teljesen megszűnt. Na most, ezt a tónust lehet a leginkább a hangerő szabályozóként felfogni, tehát nekem van egy optimális hangerő, amin szeretek hallgatni, mondjuk komoly zenét, vagy szeretek hallgatni punk zenét, a kettő között nyilván teljesen más hangerőre van szükség, és más ezért más másképpen állítom be a gombot.
Azt szeretném még kérdezni, bocsánat, hogy itt a szavába vágok, de ön mesélne végtelenségig, és azért szeretnék én is feltenni egy pár olyan kérdést, amire nagyon kíváncsi vagyok, lehet, hogy nem vagyok teljesen szakszerű ebben a dologban, de megpróbálok legalábbis, hogy evolúciós szempontból hogy került belénk a kanabisz? Tehát, hogy mikor találkozott vele az élő szervezet, az ember például, illetve az állatok?
Arra kíváncsi, hogy a kanabisz növény, tehát a...
Nem, elmondom, akkor elmagyarázom, hogy a szervezetünk ezek szerint, ha most elszívnék egy marihuánás cigarettát, akkor nem érné meglepetésként a marihuánás cigaretta, mert hogy ez evolúciós módon a szervezetünkben valamilyen szinten benne van.
Értem. Na itt van a nagyon fontos logikai különbség, hogy a 100 trillió szinapszisunkból nem az összes folyamatosan aktiválva van a belső kannabinoidok által, hanem mindig csak azok a szinapszisoknak az a csoportja, ami éppen valamiért nagyon fontos, hogy megváltoztassa a hatékonyságát, tehát megváltoztassuk a hangerőt a szinapszisokban. Amikor valaki kívülről visz be bármilyen kémiai szert, az az egész szervezetünket elárasztja, az nem fog tudni különbséget tenni a különböző szinapszisok között, az összes szinapszisunkon, ahol található kannabinoid receptor, ott a THC be fog kapcsolódni a receptorra, és a receptoron keresztül újra fogja szabályozni a szinapszisok erősségét.
Világos, akkor megpróbál meg jobban megkérdezni, tehát, hogy azok a kannabinoid receptorok, azoknak közük van a marihuánához? Tehát, hogy az ősember, vagy nem tudom, kik azok kvázi rák, ehettek ilyen kanabisz tartalmazó növényeket?
Igen, tehát a hatóanyag molekula a kanabisz növényben, az hozzáköződik a receptorfehérjénkhez, tehát valóban az már a őseink körében, hogyha valaki használt valamilyen kanabisz terméket, akkor az saját idegrendszerét befolyásolta. Most a régészeti leletek azok Közép-Ázsiába helyezik a legősibb kanabisz használatra utaló régészeti bizonyítékokat. Találtak olyan magas fennsíkokon Közép-Ázsiában olyan tűzhelyeket, ahol a cserépedényeknek a hamu tartalmát kémiai elemzésnek vetették alá tömegspektrometriás eljárásokkal, és kiderült, hogy a THC-nak a bomlás terméke megtalálható ezekben a sok ezer éves régészeti cserép leletekben, ilyen tűzhely maradványokban.
Tehát az őseink azok szívtak marihuánás cigarettát, idézőjelbe téve természetesen a szívást meg a cigarettát.
Valószínűleg ők ezekben a cserép edényekben ezeket valószínűleg elfüstölték, és hát spekulálás alapján arra gondolhatunk, hogy inhalálták valószínűleg a füstet.
És ez beépült akkor az emberi szervezetbe, és ennek köszönhető, hogy a szinapszisoknál ilyen jelentősége van a kannabinoidoknak?
Nem, bocsánat, ezt nem jól magyaráztam el. Nem, azok a gének, a DNS molekulánban azok a gének, amelyek a kannabinoid receptort kódolják, amit aktivál a kannabisz hatóanyaga, azok már megtalálhatóak a medúzákban is. Tehát mi ezeket örököltük a DNS molekulánkban.
Akkor az a kérdésem, hogy miért találhatók meg a medúzákban? Ezt tudjuk, vagy nem tudjuk?
Igen, a medúzákban azért, mert a medúzák idegsejtjei is termelnek olyan belső jelmolekulákat, belső kannabinoidokat, amin keresztül a medúzák saját szinapszisaikat kell pontosan beállítsák, hogy milyen erősek legyenek. Tehát azok az enzim fehérje.
És ez a legjobb fehérje erre? Amit ismerünk azok közül?
Ez a legjobb.
Fehérje erre, amit ismerünk? Az a kérdésem.
Igen. Tehát, hogy a gén állományunkban, génjeink között vannak olyan gének, rengeteg olyan gén, ami már a legősibb állatokban is megtalálható, és utána az evolúció során, mivel hasznosnak bizonyultak, benne maradtak a gén állományban, ez több mint 10 000 ilyen génről van szó, azért, mert valamilyen olyan alapvető élettani szerepet töltenek be, ami miatt érdemes volt megőrizni ezeket a géneket. Ezek a gének kódolják azokat a fehérjéket, amelyek készítik a jelmolekulákat, készítik a belső kannabinoidokat, illetve olyan enzimfehérjéket, amik lebontják ezeket a jelmolekulákat, hiszen az sem jó, hogyha ezek a jelmolekulák folyamatosan jelen vannak, állandóan szabályozni kell a szintjüket, illetve ezek a gének, bizonyos gének, azok termelik azokat a fehérjéket, amelyekhez a THC molekula az aktív hatóanyag hozzá tud kötődni.
Végezetül azt kérdezném, bocsánat, hogy összességében milyen idegrendszeri vagy szervezeti következményei lehetnek a kannabisz használatának, mert ugye hát eléggé divatos manapság a marihuána, elég sokan élnek vele, és hogy ez azon kívül, hogy a szinapszisoknál rendkívül fontos, hogy a kannabinoidok legyenek ott, a marihuána az mennyire változtatja meg az ember idegrendszerét és a szerveit?
Ez egy kritikusan fontos kérdés, és nagyon köszönöm, hogy erről beszélhetek. Nagyon érdekes a kannabisznak az orvostudományi története. Több mint 5000 évvel ezelőtt a tradicionális, hagyományos kínai gyógyításban már az egyik legfontosabb gyógynövénynek számított.
Mire használták?
És így van, igen.
Mire használták?
Kínában használták.
De mire használták akkor?
Főleg műtétek során fájdalomcsillapításra. Tehát már akkor észrevettek, hogy lehet orvosi terápiás jelentősége. Igen ám, de már az 5000 éves leírásokban szerepel, hogy a rendszeres használata bizony néhány emberben a démonokkal való találkozáshoz vezet. És az azóta eltelt több ezer évben többféle kultúrában nagyon-nagyon hasonló megfigyelések születtek. Számos betegségben, például epilepsziában rohamcsillapításra, általánosságba véve étvágyfokozóként fájdalomcsillapításra rengeteg társadalom, rengeteg kultúra használta, de mindenütt, akik használták, azok az orvosok leírták, hogy nagy dózisban rendszeresen nem érdemes használni, mert tönkreteszi a személyiségét az adott embernek, tehát volt egyfajta figyelmeztetés, hogy tessék észrel bánni ezekkel a dolgokat. Most ehhez képest a modern orvostudományok egyik komoly célja, tehát ezen a területen több ezer kutató dolgozik, és ennek a területnek az a célja, hogy megfejtse, hogy mi az oka a terápiás jó hatásoknak, és mi az oka a potenciálisan kockázatos mellékhatásoknak. Hogy tudnánk használni azokat a molekulákat, amiket a növény termel emberek gyógyítására, és hogy tudnánk elkerülni azokat a mellékhatásokat, amelyek a mentális egészségünket kockáztatják. Ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy például vannak betegségek, ahol 27 országban már legális a kannabisz használata. Például van egy nagyon szomorú, nagyon nehéz betegség, a multiplex szklerózis, és ott az izomgörcsökkel járó fájdalomra legálisan lehet használni a kannabiszt. Illetve
várjuk csak, Magyarországon is?
Magyarországon nem.
Jó. Csak azért kérdem, mert úgy tudtam, hogy itt tilos mindenre használni, de mármint, hogy bármilyen betegségre használni.
Magyarországon tilos, így van. Illetve anorexiában, tehát a kóros étványtalanságban, ami egy nagyon-nagyon nehéz betegség, egy nagyon komoly pszichiátriai betegség, ott pedig olyan erős étvágy fokozó hatása van a kannabisznak, ezért sok esetben ezzel próbálkoznak, és sok esetben valóban segít. Van azonban három olyan kockázati csoport, amit nagyon-nagyon szeretne minden kannabinoid kutató, hogy minél többen megismerjenek. Hadd meséljek erről a három kockázati.
Igen, de már nagyon kevés időnk van, arra szeretném kérni, hogy ha lehet szűkszavúan meséljen.
Akkor az első, hogy kiderült, hogy az idegrendszer fejlődésében kritikusan fontosak ezek a receptorfehérjék, és ezért a terhes kismamáknak szigorúan tilos kannabiszt fogyasztani. A másik, hogy a kamaszkori fejlődő idegrendszerben, amikor a mentális egészségünk stabilitásának idegrendszeri alapjai kialakulnak, szintén a fejlődő szinapszisokat tönkreteszi a kannabisz. Tehát azt szokták mondani az ezzel foglalkozó szakemberek, hogy kannabisz fogyasztással 21 éves koráig, amíg ezek a fejlődő szinapszisok ki nem alakulnak, mindenképpen várjanak a fiatalok, nem szabad.
Pedig az ő körükben a legdivatosabb sajnos.
Hát igen, az is biológiailag természetes, hogy a kamaszok tesztelik a határaikat.
Igen.
Kockázatkereső is.
És mi a harmadik?
De ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, hogy én azt kérem csak, hogy legalább a 21. szülnapig várjanak, mert ebben a saját mentális egészségüket kockáztatják. És a harmadik, a legveszélyesebb csoport, ha bárkinek bármilyen skizofréniával kapcsolatos betegsége volt a családban, az soha ne próbálja meg, még a legkisebb dózisba se, ugyanis most, hogy egyre töményebb, egyre nagyobb dózisú kanabisz áraszt el a piacot szerte a világon, folyamatosan nő a pszichózissal, a skizofrénia tünetekkel kórházba kerülő fiataloknak a mennyisége szintén, száma szintén szerte a világon. Tehát ebben a betegségben egy hatalmas kockázatot jelent a kanabisz használat. Tehát akinek bármilyen jellegű családi története van, arról meg azt kell megkérni, hogy ő igazából soha az életében se próbálja, mert nagyon nagy kockázatot vállal, hogy egy potenciálisan érzékenyebb idegrendszerben előhívja azt a betegséget, amit lehet, hogy egyébként meg tudod volna úszni.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Katona István, a Hunren molekuláris neurobiológiai kutatócsoport csoportvezetője volt a vendégem. Viszont hallásra!
Én köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra!
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.